Kedves rádióhallgatóm! Legutóbb azzal a kijelentéssel foglalkoztunk, amit Malakiás próféta első részének második és harmadik versében találunk. Ézsau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr. Mégis Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Ez problémát okoz. Miért kell Istennek azt mondania, hogy Jákobot szerette, Ézsaut meg gyűlölte? Egyszer egy diák ment oda néhai Dr. Griffith Thomashoz ezzel a kérdéssel. Problémám van. Miért mondta Isten azt, hogy Ézsaut gyűlölte? Dr. Thomas ezt válaszolta. Nekem is problémám van ezzel a verssel, de az én problémám az, hogy Isten miért mondta azt, hogy Jákobot szerette. Ez a valódi probléma. A valódi kérdés itt az, hogy Isten miért mondta, hogy szerette ezt a népet. De értsünk meg valamit. Isten ezt sohasem jelentette ki addig, amíg Jákob és Ézsau nagy nemzetté nem vált a hosszú történelem folyamán. Ezután Isten kijelentette, hogy Jákobot szerette, mert a tények alapján tudta, hogy mi van Jákob szívében. Tudta, hogy előtte áll egy ember, aki vágyakozik utána, és hogy Ézsauban egyáltalán nem volt ilyen vágyakozás. De 1500 éves történeten át ki kellett ennek derülnie, mielőtt Isten felkészült arra, hogy ilyen nyilatkozatot tegyen, amelyet Malakiás könyvében olvasunk. Meg kell értenünk, hogy itt a szeretet és a gyűlölet közti különbség egyszerűen az, hogy az Ézsautól származó Edom nemzetség és a Jákobtól származó Izrael nemzetség bemutatja, hogy Istennek igaza volt, amikor kijelentette, hogy az egyiket szerette, és a másikat gyűlölte. Mindez elmond nekünk valamit arról, amivel ebben a korban találkozunk. Már olyan sokat beszéltünk Isten szeretetéről. Tudod-e, hogyha Isten szeret, akkor ő gyűlöl is, mert nem szerethetsz valakit anélkül, hogy ne lenne benne gyűlölet. Mint ahogy valaki mondta, a szeretet és a gyűlölet nagyon közel van egymáshoz. Ha Isten szereti a jót, akkor gyűlölnie kell a gonoszt. Ez nem lehet másként. És itt pontosan erről olvasunk. Isten azt mondja, hogy mivel Ézsau a gonosz utat követte, ami bemutatkozott Edom népének történetében is, ugyanakkor Izrael népének története teljesen más volt, neki igaza van e nyilatkozat közlésében. Edom ugyan ezt mondja, összezúztak bennünket, de mi újjáépítjük a romokat. A seregek ura azonban azt mondja erre, ők csak építsenek, én majd lerombolom. Gonosz országnak nevezik őket, olyan népnek, amelyre mindig haragudni fog az Úr. Saját szemetekkel fogjátok látni, és magatok fogjátok megvallani. Nagy az Úr Izrael határán túl is. Malakiás könyve első részének 4. és 5. verse. Itt Isten a következőt jelenti ki előttük. Az Ézsautól és Jákobtól származó népekkel kapcsolatos cselekedetem és módszereim kijelentik, hogy Jákobot szerettem, és Ézsaut gyűlöltem. Miután Isten megítélte Edomot, a nép sohasem tért vissza hozzá. Mikor láttál utoljára egy edomitát? Napjainkban sehol sem található. Már régen kimentek a divatból. Isten megítélte Edomot, és ez a cselekedete olyannak tűnik, mintha gyűlölte volna Edómot. Azután Isten ezt mondta Izraelnek: bemutattam, hogy szeretlek téged. Kezdetben sohasem tett ilyen nyilatkozatot, mert várnia kellett addig, amíg ez ki nem bontakozott. Ezért itt ismét láthatjuk, hogy Isten döntése sem nem szeszélyes, sem nem önkényes választáson alapul. Isten nem ilyen módon ténykedik. Valaminek lennie kell döntései hátterében. Istennek valódi kapcsolata volt az ő népével. Ő volt a nemzet atya. Ő volt a nép ura, istene és bírája. A legszigorúbban megítélte őket. Lényegében úgy tűnik, hogy később Isten még szigorúbban megítélte Izraelt, mint Edómot. De ez akkor történt, amikor elutasították a Mesiást. Napjainkban nagyon sokat beszélnek arról, hogy Isten szerete. Ez elvont nyilatkozat, ha azt hangoztatjuk, hogy Isten szeretet. Isten nem mondja ezt Izraelnek, hogy ő szeretet. Így szól: szerettelek téged, és ezt bemutattam neked. Isten már régen megmondta az emberi családnak, hogy szereti az emberiséget, de már jóval azelőtt bemutatta szeretetét, mielőtt ki is jelentette volna. Bemutatta a kezdet kezdetétől, Ádám és Éva életében, Ábrahám elhívásának az idejétől, és végig, egészen a mai állapotig. A fiú tiszteli atyát, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én úr vagyok, miért nem félnek engem? Mondja a seregek ura nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet. Ti ezt kérdezitek: mivel vetettük meg nevedet? Malakiás könyve első részének 6. verse. A fiú tiszteli atyát, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Isten sohasem volt atya egy-egy izraelitának. Még Mózesről és Dávidról, a legjobbakról is azt mondta, hogy ők Jahve szolgái voltak. Valamennyien szolgálták Isten, de Isten az egész népet fiának nevezte. Ezzel emlékeztette őket arra, hogy milyen kapcsolatban van a nemzettel. Ha én úr vagyok, miért nem félnek engem? Mondja a seregek ura nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet. Nagyon megbántották Istent azért, mert ilyen vádat kellett mondania ellenük. Ezt mondták: olyan kedves, csodálatos vasárnapi iskolás fiúk és lányok voltunk. Eljártunk a templomba, végigmentünk a szertartásokon. Nagyon hűségesek voltunk, és Izrael népének oszlopaiként díszelettünk. És akkor azt mered mondani rólunk, hogy megvetettük neved? Miként vetettük volna meg a neved? Természetesen vissza kell mennünk a civilizálatlan korba, hogy megvizsgáljuk, miként tisztelték a gyermekek szüleiket. A mai korban már nem tisztelik a gyermekek a szüleiket, de az ősi korban tisztelték, és Isten ezt használja illusztrációként. A fiú tiszteli atyát, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek engem? Mondja a seregek ura nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet. Ezt meg kellett érteniük, de mégsem fogták föl, mert nagyon megkeményedtek Istennel szemben. Igen elbizakodott, büszke, önmagukat tisztelő emberek voltak. Semmit sem lehetett nekik mondani. Az a véleményem, hogy ez manapság nem csak a fiatalokra, hanem mindenkire ráillik. Azzal vádoljuk a fiatalokat, hogy nem hallgatnak ránk, de az idősek sem hallgatnak. Nem hallgatnak Istenre egyáltalán. Isten így szól Izraelnek: megvetitek a nevem, úgy viselkednek, mintha megsértődnének, és mintha nem tudnák igazán, hogy mit mond nekik az Úr. Nagyon őszintén szólva, ha Jeruzsálemben lettél volna abban az időben, láttad volna, hogy az emberek tömegestől mentek a templomba. Vitték az áldozataikat. Végigmentek a szertartásokon. Külsőleg azt mutatták, hogy nagyon vallásosak. Kegyes gyakorlatuk nagy hatást gyakorolt volna rád. Bizonyos vagyok benne, hogy a legtöbben ezt mondtuk volna. Ez valóban egy nagyon is eleven csoport, és itt tényleg imádják Isten. Az igazat megvalva, igen távol voltak Istentől. Lelkük mélyében és a valóságban megvetették Isten nevét. Azzal, hogy oltáromra tisztátalan kenyeret hoztok. Mivel tettük tisztátalanná? Kérdezitek. Azzal, hogy az Úr asztalát lebecsülitek. Malakiás könyve, első rész, 7. vers. Hogyan vethették meg nevét, amikor olyan rendszeresen jártak templomba? Isten azzal kezdi, hogy lefekteti előttük a következőket. Oltáromra tisztátalan kenyeret hoztok. Azt hiszem, nagyon világossá kell tennünk, hogy a kenyér az áldozatra mutat, amelyet az oltárra helyeztek. Ezt nevezhetjük ételáldozatnak, amit állatok feláldozásával gyakoroltak. Isten világossá teszi a 8. versben, hogy valóban erről beszél. Aztán Isten így szól hozzájuk, azzal, hogy az Úr asztalát lebecsülitek. Azt mondták, hogy az nem számít semmit, és megvetették a magatartásukkal, ahogyan kezelték, és ahogyan cselekedtek körülötte. Isten ezeknek az embereknek, a zsidó maradéknak mondja ezt, akik visszatértek az országba, és letelepedtek a szemétdombjukon. Most már elég jól berendezkedtek. Több mint 100 év óta éltek ismét országukban. A fogság már a múltba veszett, és virágzóvá lett az ország. Csak egy kicsit önteltekké váltak. Már megvolt a templomuk, és végigmentek a szertartásokon, de mégis távol voltak Istentől. Orcátlanokká váltak, amint visszafeleseltek Istennek, amikor megszólította őket. Talán most szeretnél kikapcsolni engem, mert amit az Úr ezután mond, az igazán fájdalmasan hangzik, mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a helytartódnak. Kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogad-e, mondja a seregek ura. Malakiás könyve, első rész, 8. vers. Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. Most már világos, hogy az állat áldozatokról beszél. Isten leszögezte Izrael előtt, a kezdet kezdetén, hogy ami csak valamilyen módon nyomorék, vagy beteges, vagy ehhez hasonló, azt nem szabad neki föláldozniuk. Más szóval, amikor használt ruhát viszel a missziós központba, akkor ne írd be a könyvedbe, és ne gondold azt, hogy ezzel Istennek valamit áldoztál. Ne érts félre! A misszió felhasználhatja a használt ruhákat is. De ekkor nem áldozatból adsz Istennek, amikor ilyet viszel oda. Figyeld meg, hogy Isten milyen útbaigazításokat adott nekik. Nem mutassatok be olyat, amiben fogyatkozás van, mert akkor nem fogadja kedvesen tőletek. Ha valaki béke áldozatot mutat be az Úrnak fogadalma teljesítéséül, vagy önkéntes áldozatul, marhát vagy juhot, hibátlan legyen az. Semmiféle fogyatkozása ne legyen. Akkor fogadja ő kedvesen. Nem mutassatok be az Úrnak vakot, törcsontút, sérültet, szemölcsöset, viszketegest vagy sömöröset. Ilyenekből tűzáldozatot se adjatok az Úr oltárára. Torz, csenevész, marhát és bárányt önkéntes áldozatul lehet vinni, de mint fogadalmi áldozat nem szerez kegyelmet. Mózes 3. könyve, 22. rész, 20. és 23. vers. Isten azt mondja nekik, hogy felajánlott áldozataik valójában az Úr Jézus Krisztust mutatják be, aki Isten tökéletes báránya, aki elveszi a világ bűneit. Bármilyen tökéletlen felajánlás támadás volt az Úr Jézus Krisztus ellen. Ha esetleg nem figyeltek volna oda Mózes 3. könyvére, Isten megmagyarázza nekik a törvényt Mózes 5. könyve 15. rész 21. versében is. Ha pedig valami hibája van, ha sánta, vak, vagy bármiféle baja van, akkor ne áldozd fel Istenednek, az Úrnak. Malakiás korában a következők történtek. Képzeld el, valaki fönt élt Efraim hegyes vidékén, és volt egy első díjas tehene. Mindig megnyerte a kék szalagot a tehén bemutatón, de egy napon a hírneves állat megbetegedett, és amikor a gazdája hívatta az állatorvost, az ezt mondta: nem gondolom, hogy meg lehet gyógyítani. Hamarosan elpusztul. Ekkor az ember így szólt: tegyük föl a teherkocsira, és siessünk vele a templomba, ahol felajánlom áldozatként. Amikor odavitte a tehenet a templomba, a papok láthatták, hogy az idős állat beteg, de mégis bemutatták az áldozatot, mert nagyon híres ember volt a gazdája, aki fönt élt Efraim hegyén. Amikor azonban az átlag emberek látták, hogy egy kék szalagos állatot áldozott fel, akkor így szóltak: ez az ember igazán bőkezű áldozó. Figyeljétek, mit áldoz fel az Úrnak. Amit ma cselekszünk, az nagyon megfelel ennek, ami Izrael körében végbe ment abban a korban. Emlékezz arra, hogy Pál apostol így írta le az utolsó napok embereit. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Timóteushoz írt 2. levél, 3. rész, 5. vers. Az emberek nagyon kegyesek lehetnek. Sok felszínes kegyességet mutatnak be az úgynevezett keresztények ebben a korban. Pál apostol úgy írja le őket, hogy a kegyesség látszatát megőrzik. Ez olyan, mint amikor az ételeket vagy az üzemanyagokat hamisítják. Úgy néznek ki, mint a valódi termékek. Még az illatuk is ugyanolyan. Bizonyára hallottad már annak a zsugorinak a meséjét, aki menyét bundát ajándékozott a feleségének, legalábbis ezt feltételezték, hogy menyét bundát adott. Senki sem tudta megérteni, hogy ez az ember miért volt ennyire bőkezű, míg egy napon a feleségével együtt sétált az utcán, és elhaladtak a nyúlvadászok mellett. Ekkor a mese szerint a bunda leugrott a feleség válláról, és elkezdett futni. Ekkor derült ki, hogy a bunda nyúlszőrből készült, és nem menyétszőrből. El kell ismernünk, hogy Isten dorgálása a veszélyt jelzi, és piros táblát mutat elénk. Ez üzenet azoknak, akik templomba járnak, hallgatják a prédikációt, nagyon hithűeknek, fundamentálisaknak néznek ki, és még áment is mondanak a prédikáció végén. Ismerik az egyházi nyelvet. Számos kegyes kifejezést tudnak idézni. Megvannak elégedve az ízetlen erkölcsösséggel. Végig mennek az igazság formáin, a sibbóleteken, és megelégednek önmagukkal. De hadd mondjam neked, hogy valójában megvetik Istent, amikor ilyen módon járulnak elébe. Dr. G. Campbell Morgan évekkel ezelőtt a következő nyilatkozatot tette. Jobban félek a szent helyen tapasztalt istenkáromlástól, mint az utcai istenkáromlástól. Az utcák istenkáromlása is elég rossz. Imádkozzunk! Uram, őrizd meg a képmutató Isten tisztelettől. Ámen.